megkezdenénk a mai témát. Ugye mármint a interneten is mindenhol próbáltam utána járni ennek a nagyon-nagyon sok oldalú művésznek, Leonardo da Vincinek. Hát nem tudom, hogy ki mennyit ismer, tud róla, minden esetre zseni volt. Tényleg zseni. Olyan zseni, akiből úgy évszázadóként se születik talán. De leginkább arról ismerjük, hogy hát nagy képeket festett, ugye mi a legismertebb, a legismertebb képeim. Utolsó vacsora, Mona Lisa. Különben az az igazság, hogy jóval kevesebb képet festett, mint más kevésbé híres festők. Úgyhogy nem, szobra nem is nagyon maradt fönn. Ami a Szépművészeti Múzeumban van egy lovas szobor, majd azt fogjuk látni, egy picike lovas szobrocska, különben nem maradt fönn. Viszont, igen, szóval vannak ilyen vélemények is, hogy egyes vélemények szerint akár ő lehetett minden idők legműveltebb embere. Tehát minden idők legműveltebb embere. Minek alapján jutnak erre a következtetésre? Hát néhány dolgot meg fogunk nézni, mielőtt a képeire térnénk. Hát ezek is képek azért. Ugye itt a Dunant képe van a bal oldalon, az időskori Dunant képe, ami csak úgy lerajzolgatott, nem úgy különösebben arra szánta, hogy kiállítsák. És itt pedig jobb oldalon az anatómiai atlasza, vagy hogy mondjam, a rengeteg anatómiai képet készített, rajzolt és írt mellé mindenféle tanulmányukat. Tehát ő korát jóval megelőzve olyan boncolásokat végzett, hogy az ő korában tiltott volt az emberi test boncolása. Most, hogy csinálta mégis, én nem tudom, de az biztos, hogy nem egy holttestet boncolt föl, meg nem is kettőt, aztán nem is tizet, mert fantasztikus, amiket ő ezen a téren alkotott, tehát le is írja, hogy hogyan kell csinálni, de azt is, hogy külön az ereket, külön válogatta a léna, a szélén, stb. Külön a, hát a szívről, mindenről, minden belső szervről, minden izomról szinte külön. Szóval külön látszanak a képein az izmok, azoknak az kötődése, és a minden, a csonttól tartott minden, tehát akkor ezek szerint, hát én nem tudom, honnan tette a csontokat is, és nem akarok nagyon bele merülni, hogy miket csinálhatott azokkal a tetemekkel, hogy ennyire szét tudta szedni. Koponyát szépen rétegezve szétszette. Agyat is lerajzolta úgy, hogy a területekre odaírta, hogy mire jó, mármint hogy mit irányít. Szóval tanulhatnának a mai orvosok az ő anatómiai rajzaiból, különben rengeteget írt is, majd erre még visszatérnék, és orvosi és egyéb dolgokról is. Hát a kora orvosait nem becsülte sokra, sőt azt írt, hogy a hosszú élet titka az, hogy ne látogasd az orvosokat, ne foglalkozz velük. De volt neki különben jó néhány gyógymódja is, tehát bizonyos gyógynövényeket ajánlott bizonyos betegségeknek, meg szóval leírja, hogy különben vegetáriánus volt gyerekkorától kezdve, és meg volt győződve arról, hogy az emberiség el fog jutni odáig, ugye az okos emberiség, hogy nem fog állati tetemeket megenni, de hát ugye ide nem jutottunk még el. Na nézzük meg, ez csak egy ilyen kis összeállítás a rajzaiból, műveiből. Mintegy 13 000 vázlatokkal és jegyzetekkel teli oldalt hagyott az utókorra. Állítólag ennél sokkal többet írt. Tehát ennyi maradt fönn. Tehát beszélések szerint közben 30 000 oldalt írhatott, de ő úgy írt, hogy közben rajzolt. Tehát oda rajzolt valamit, aztán oda írt valamit mellé. Az írására különben ugye ez volt jellemző, most nézzük meg egy ilyen anatómiai oldalt, vagy kettőt. Lehet, hogy így nem könnyű felfedezni, de hogyha nagyon megnézzük, akkor az írásán mit figyelhető meg? Melyik oldala az egyenes? Tehát melyik oldalon kezdte az írás? Hát jobbról balra írt, balkezes volt. Tehát Leonardo balkezes volt, tehát attól függetlenül, hogy a balkezesek is tudnak rendesen ugye balról jobbra írni, ő valószínűleg is tudott volna, de nem akart. Tehát ő azért is jobbról balra írt mindent. Tehát ezt mondják tükörírásnak. Tehát aki el akarja olvasni, tegyen oda egy tükröt. Tehát itt kezdte az írás, és így írta tele azt a 30 ezer oldalt. Vagy ugye 13 ezer maradt fönn ezekből a tanulmányokból. Tehát látjuk, hogy így, hogy ott van nagyon részletesen a csontváz, minden együtt, és ahhoz oda is írta, hogy mi hogyan működik, hogy kapcsolódik. El is fűrészelt a csontokat, tehát azt is megírta, hogy ugye igen, a csont melyik része milyen állományú belül, tehát hol szivacsos, hol hengeres, hol milyen belül található. Tehát minden tudott ezektől, és itt látjuk jobb oldalt, hogy ott már nem is a fönn, aztán nem tudom, hogy ide vagy igazán volt a jobb oldalt. De szóval nagyon kipreparálta ezeket a testeket. Mert csak egy a több ezer közül az ő rajzaiból.
Valóban
itt
tintával
írnak,
nem? És akkor
így nem láttad volna fel, ha így jött valaki. Hát valószínű, igen, az volt az oka, hogy ilyen ellen. Na, most ez viszont egy részlet, ugye, egyik oldalon úgy közölték az ő levelét, amit Sforza hercegnek írt, hogy ahogy szokták ezt mostanában fogalmazni, ilyen levél. Tehát, hogyha valaki állást keres, önéletrajz, Leonardo motivációs levele. Na most ebből egy részlet, tehát nincs az egész itt. Na most nézzük meg, hogy hogyan ajánlotta saját magát a herceg figyelmébe. Nézzük csak meg. Képes vagyok, ott az a levél, ott bal oldalon fönn. Képes vagyok bármilyen erődítmény lebombolására, még akkor is, ha a magassága vagy a falak erőssége miatt nem állítható, még akkor is, ha kősziklára építették. Hogy nem túlzás, ez egy kicsit. Nem képes vagyok. Különben hatalmas fizikai ereje is volt. Itt ez nem erre vonatkozik, hogy ő maga neki megy, de állítólag félkézzel vaspatkót meg tudott hajlítani. Tehát nem volt neki gond. Olyan ágyunk tudok készíteni, ami kényelmesen és könnyen szállítható, és amely kisköveket záporokba lő ki. Ha csak a tengeren történne, meg tudom védeni a hajókat a legerősebb ágyúkütétől is, valamint támadásul is képes vagyok fegyvereket készíteni. Csak amit megjegyeznék, hogy különben pacifista volt, de onnantól, de borzasztó ellentmondásos személyiség volt különben is. Tehát ő abszolút, tehát a háborút, az állatok megölését is ellenezte, nem vagy az emberek megölését, de emellett ő felajánlotta a szolgálatait, hogy bármilyen ágyút, vagy szóval bármilyen olyan szerkezetet, amivel ölni lehet, amivel védekezni lehet, azt is meg tudja csinálni. Olyan páncélzatot tudok készíteni, hogy biztonságos az ellenség támadásaival szemben védelmet nyújt, és emögött a gyalogság sértetlenül bármilyen ellenállás nélkül követheti az ellenséget. Ha szükséges ágyukat, mozsárágyukat és egyéb lövegeket készítek a szokásos vagy a szokásostól eltérő formában. Tehát mi dolgok? A legkülönbözőbb körülményeket alkalmazkodva a végtelen számú különböző támadóval védekező fegyvert készítek. Béke idején pedig az ön teljes megelégedésére építészként köz- és magánépítményeket tervezek, valamint vízvezetékeket. Ezen kívül szobrokat készítek márványból, bronzsból, nagy agyagból, és festek is. Ebben bárkivel felveszem a versenyt. Látjuk, hogy a legutolsó helyre teszi azt, ami miatt tulajdonképpen ő ismert lett. Ezt úgy a végén oda vigyezti, hogy hát ha az eddigiek közül egyik se kell, akkor még festek is. Amennyiben a fenti állításaim bármelyikének valóságtartalmában, a kivitelezhetőségében kételkedni lenne a bárkinek, hogy felajánlom egy próbaépítmény elkészítését az ön parkjában, vagy mi felséged által javasolt bármely egyéb helyen. Tehát ezt mondjuk tegyen próbára, hogyha nem viszi el. Őszinte alázattal és tisztelettel Leonardo da Vinci. Akkor nézzük meg, hogy mik azok, amiket próbálhatod tervezni. Nem tudjuk, a maga korában elkészült, de minden esetre most nagyon sok mindent utólag elkészítettek makett vagy működő formában. Ez például az a bizonyos, nem is tudom, nyírpuska, vagy hogy nevezik.
Számszerű.
Számszerű, igen. Aminek ugye ott van a terve és a leírása, és itt pedig a makettje. Ez egy tank. Azon fölül ezt a tankot is elkészítették. Ez egy olyan tank, amit látjuk, hogy körbe van, tehát kör alakú, és tud bármilyen irányban is közlekedni. És a lőni is, tehát így körbe ott vannak az ágyuk. Tehát ez is Leonardónak az egyik terve volt, ami a maga idejében azt hiszem nem valósult meg. Ezen kívül térképet is rajzolt, tehát hogy ugye térképész is volt, azt ugye nem írta oda a felsorolásban, egy toszkálai völgynek a térképe. Mert azért ehhez is kell, nem tudom mi minden, hogy így, ugye, madártáblatból úgymond, tehát felülnézetben le tudjon rajzolni egy ilyen vidéket. Épülettervei közül néhány, ilyen körkörös, ugye abban az időben ezek eléggé elterjedt építkezési mód volt, egy ilyen dóm kupolával tervezett építmények. Aztán mindenféle gépezet, ahogy írta is, hogy ő bármiféle gépezetet megtervez, szóval bármiről legyen is szó. Néhány idézetet beletettem az ő írásaiból például, tehát hogy megismerjük egy kicsit jobban az ő lelki világát és gondolkozását. Az akadályok nem győzhetnek le. Minden akadály azért van, hogy legyőzzük. Hát ez nagyon jó jelmondat, tehát azt mondta, hogy az akadályok nem győzhetnek le. Azért vannak az akadályok, hogy legyőzzük őket. Úgyhogy. Tehát ő ezért azt mondta, hogy bármit megpróbál, nincs akadály. Nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani, úgyhogy ezt is nem tudom, ilyen szerkentjük. Valószínűleg valami húsz szivattyú, nem tudom, mi ott folyik a víz. Tehát, igen, ott is valami vízből, valamilyen csigazvonalban, akármi. Na, ugye a repülésről biztosan hallottunk, hogy Leonardo próbálkozott, többféle repülő szerkezetet is tervezett, és az ő rajzai alapján is készítették ezeket. Hogy ő repült vagy nem, hogy ez ellentmondásos nézetek vannak erről, hogy ténylegesen kipróbálta, állítólag igen. Ez a mondata is erre utal, ha egyszer megizlelted a repülés, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fűkézi. Mert ott voltál fent, és oda vágysz vissza. Tehát a baloldal, igen, egy olyan, hát mint a sárkány repülő, tulajdonképpen ez is készítették, és repültek is vele, és azt mondják, hogy prímán működik. A jobb oldali pedig ejtőernyő, tehát ami szintén működik. Ugye az ő korában az volt a probléma, tehát ami miatt ez nehézkes volt, hogy azok az anyagok még nem álltak igazán rendelkezésre, ami könnyű és szilárd vázat adott volna ezeknek a repülő szerkezeteknek, és ő is leírta, hogy az bajos, hogy úgy repüljön az ember, mint egy madár. Az ember karja nem arra van kiképezve az izomzata, és főleg, hogy egy akkora, tehát olyan méretű szárnyat ugye tudjon mozgatni. De ezért mondjuk egy siklórepülés már alkalmas szerkezetet tudott létrehozni. Ott is leírta, olvasta a terveit, hogy jó, ha ott ül, vagy itt fekszik, mármint így, ugye, ilyen sárkányrepülősök is, van, aki ül benne, van, aki áll, van, aki, tehát itt, hogy melyik a legjobb póz. Tehát ezzel is nagyon sokat foglalkozott. Hát ezen kívül ugye csak érdekességként betettem, hogy divattervező is volt, mert Leonardo különben nagyon sokat adott a külső megjelenésére. Leonardo ez elég ellentétes volt hát minden vonatkozásában Michelangelo-val. Ő nagyon, az ő számára fontos volt, egy társasági típusú ember volt, és nagyon fontos volt neki az, hogy hogy kellemes legyen a megjelenése, tehát a szépségre sokat adott. És hát ő tervezte, ugye bal oldalon van az ő rajza, aminek alapján készítették el most nem túl régen a táskát. Hát azt hiszem, hogy azért talán elfogadnánk mindannyian ezt a jobb oldali táskát az ő tervezése alapján. Mi szép mintája van, nem túl díszes, de harmonikusan vannak elosztva a díszek rajta. Na, ezt bocsánat, kicsit letenném, ugyanis ide bejátszanék egy kis videót, hogy ő hangszereket is tervezett, erről talán hallottunk, hogy amikor ugye Szolga herceg meghívta az udvarába, akkor egy saját készítésű antal ment el, és azzal zenélt neki. Egy nagyon szép művészi kiképzett felülanta. Ezt pedig most készítették el nem túl rég. Ezt leolvasott eredeti alapján, és lehet vele játszani. Most, hogy ez micsoda? A hangja alapján micsoda? Hangja alapján hegedű, de amit látjuk, igen, amit látjuk, hát mintha zongora lenne. Tehát úgy, igen, ezt úgy tervezte el, hogy hát a zongorában ugye a húrok vannak. A húrokat ugye ilyen kalapácsokkal ütik tulajdonképpen. Ő pedig úgy tervezte el, hogy a húrokat ne üsse az a kalapács, hanem igen, ez a lószőr, hát valamilyen módon a billentyű tulajdonképpen, hogy mondják, tehát azt a feladatot végzi el, amit az ember a vonóval húzik át, de billentyű, tehát olyan billentyűs hangszer, ami vonós is. Na most ezt az ő terve alapján készítették el, és próbálták ki, és ilyen. Tehát tényleg megtévesztő, hogy mintha hegedű. Mintha hegedű lenne, igen. Ugye ez az a kis lovas szobor, amit Budapesten Szépművészeti Múzeumban láthatunk, bár ez ugye nem egészen biztos, hogy ez Lodovico Sforza lovas szobrának a terve vagy makettje lett volna, de lehetséges, mert ugye ő tervezte, hogy elkészíti a lovas szobrát. Hát ezen kívül, ugye, ahogy mondtam, hogy mindent lerajzolt Leonardo, tehát tényleg nem csak tervezett, hanem a természetet nagyon pontosan, gondosan elemezte, tehát nem csak az emberi testet, hanem ahogy látjuk még a legkisebb virágokat is, a virágok anatómiáját, felépítését is. És ugye aláírtam az egyik mondatát, és hát nagyon igaznak tartom. Ugye azt mondta, hogy a becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel, az a kényszerű büntetésük, hogy sosem érthetik meg az életet, és érzéketlenek maradnak a mindenség javaival és szépségével szemben. Hát azt mondja, hogy akik nem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel. Tehát ő meglátta, nem csak meglátta, hanem tényleg az egész életében ezt kutatta a világ szépségét, rendjét, harmóniáját. Azt mondja, hogy aki ezzel nem elégszik meg, annak az a büntetése, hogy nem is érti meg. Nem érti meg az életet, és érzéketlen marad, tehát tulajdonképpen nem tudja igazán élvezni mindezeket. Néhány érdekes szavaza. Ugye látjuk ezeket a figurákat, groteszk, ugye, tehát ilyen mondhatni, hogy karikatúra-szerű ábrázolás, nyilván eltúlozva a bizonyos vonásokat, tehát ilyen rajzai is maradtak fenn, ahol igen, kis eltorzult arányokkal ábrázolt emberi arcokat. Na a következő, már ugye közeledünk az utolsó vacsorához. Ez ugye egy vázlat, az apostoloktól. Különben hát ugye nem, az, ezek közül talán egy-kettő az, amihez hasonló az utolsó vacsora ábrázolt tanítványok képe vagy éppen helyzete. Mert előtte ugye próbálkozott kísérleteket, tehát hogy hogyan kellene. Például szemben ülőnek nem ábrázolt egyetlen apostolt sem, itt egyébként látunk egyet. Próbálkozott vele, azon kívül nincs olyan az utolsó vacsora képén, hogy valaki oda borult van az asztalra. Tehát ez is csak egy próbálkozás, hogy vajon hogy fog ez kinézni a képen. Ezen kívül ugye oda írogatta a fejük fölé, hogy ki kicsoda. Ez pedig azért lényeges, mert ugye a Da Vinci kód szerint, a szerzője szerint, hát az utolsó vacsorán ott ugye, János apostol helyére egy női alapot képzelt oda, de erre majd visszatérnénk. Tehát tulajdonképpen maga Leonardo da Vinci és a művészet történészet a legfőbb cápolata annak, hogy az utolsó vacsora mást jelentett volna, mint amit eredetileg akart jelenteni. Tehát ez egy vázlat. Még néhány kép, ami nem kifejezetten kapcsolódik az utolsó vacsorához, illetve nem is bibliai téma. Ugye ez egy eléggé ismert képe a hölgy bejéttel. Tulajdonképpen Sforza herceg szeretője volt, ez a Cecilia Galerani, aki akkor, amikor megfestette ezt a képet, Leonardo éppen már várandós volt. De egy fiatal nő, fiatal lánynak a képe. Sajnos ugye annyit tudunk róla, hogy bár Sforza herceg az esküvőjét elhalasztotta miatta, de hát aztán nem őt vette el, hanem szóval őt elküldte számítva egy vidéki birtokra, ott élte le magányban az életét, illetve a gyermekével. Ami abban a korban nem volt szokványos, a portrékat általában szinte teljesen profilból ábrázolták. Ő majdnem szemből ábrázolta Leonardót. Hát ugye az a kis állatka sem szokványos a kezében. Kicsit inkább görény méretű, vagy még nagyobb, mint bennük. De ennek jelkép tartalma van itt sokkal inkább a képen. Tehát a mennyit neve hasonló a hölgy nevéhez, és a mennyit volt Sforza herceg címer állata is. Ugye ezt írja Leonardo egyik tanulmányában, hogy az életerő és szépség természetes ajándékok, melyekkel a természet jutalmazza azt, aki annak törvényei szerint él, aki tud annak törvényei szerint élni. Tehát ugye ő úgy gondolta, hogy ha valaki tényleg összhangban él a természet törvényeivel, akkor ezt az ajándékot kapja, életerő, szépség. Ugye a Mona Lisa, ami hát ugye az egyik legismertebb képe, ugye általában, vagy elég sok képére nézve igaz ez, hogy ezért nagyon sokáig festette Leonardo, tehát abba hagyta. Hát látjuk, hogy mennyi mindennel foglalkozott, tehát ő nem élt rá mindig festegetni. Eszébe jutott valami terv, akkor inkább azzal foglalkozott, és azt rajzolgatta, meg leírta a tanulmányaiban. Aztán visszatért a képhez is, és próbált egy kicsit folytatni. A Mona Lisa is ezek közé, a képek közé tartozik. Tehát tulajdonképpen azt mondják, hogy soha nem volt vele megelégedve, tehát soha nem ítélte úgy, hogy be van fejezve a kép. Ezért tulajdonképpen nem is adta oda a megrendelőnek, hanem magával vitte Franciaországba, amikor a francia király az udvarába hívta, meg magával vitte ezt a képet. Tehát amikor Leonardo meghalt, akkor ez a kép még mindig nála volt. Hogy mindig nem fejezte be, vagy legalábbis úgy gondolta, hogy még nincs igazán képen. Szóval nagyon sokat vatakolt vele, állítólag a szeme és a szája környékén több mint 40 ezer pontocskából álló kis festék rétegek vannak, amit kísérletezgetett, amíg úgy nem gondolta, hogy most akkor már talán elfogadható ez a kép is. Következő, de két ízben festettem a két megrendelőnek is az úgynevezett Sziklás Madonna című képet. De látjuk, némi különbség van a kettő között. Leginkább a glóriáknak a jelenléte vagy a hiánya, ugye? De hát akkor úgy tűnik, mint a jobb oldali lenne inkább szent kép, tehát ami mondjuk egy oltárkép, mert ott glóriák ott vannak. Tehát ugye középen van Mária, jobb oldal lent Jézus, őnek is glória van a fejletelőt, mellette egy angyal, tehát mindenképp képen látjuk a szám, és keresztelő János a másik kisgyerek, ugye fél év volt köztük, tehát Jézus és keresztelő János között. Úgyhogy a két gyermek így került a képre. Talán ugye még ott a különbség az angyal mutat ugye, keresztelő Jánosra. Keresztelő János ugye imádja a Krisztus, Krisztus a teremtőben is. Mária keze pedig mint a két képen ugye, a saját gyermeke fölé, Jézus fölé. Ugye áldó módon teszi a kezét. Keresztelő Jánosról készült kép. Hát ez ugye azért érdekes, mert eléggé nőies a kép. Keresztelő János az ábrázolása, tehát nem túl szokványos. Többnyire hogyan szokták keresztelő Jánost ábrázolni, ugye torzomból és eléggé vad küllemmel. Ő ehhez képest egy nagyon szelíd és mosolygós keresztelő Jánost festett. Tehát furcsa ellentét. De tulajdonképpen, ahogyan leírják az evangéliumok, nem kell feltétlenül úgy elképzelni keresztelő Jánost, hogy egy vadember volt és ott kiabált a pusztában, mert akkor valószínűleg nem tudult volna hozzá ki a nép. Ugye azt mondja a Biblia, hogy kin a pusztában prédikált, és a nép pedig özönlött hozzá. Tehát pedig keresztelő János semmi csodát nem tett, mint Jézus, tehát nem gyógyított, és semmi különleges nem volt, hanem csak prédikált. Na most, hogyha keresztelő János ugye egy ilyen eszelős és vad kinézetű, pusztában kiabáló valaki lett volna, akkor nem valószínű, hogy annyian kijönnek hozzá, és annyian megkeresztelkednek. Tehát annyi emberre hat az ő beszéde, az ő prédikálása. Igaz, megtérésre hívta az embereket, de hogy kihez hívta, ugye ez a kép sokkal inkább ezt fejezi ki, ahogyan ő fölfelé mutat. Amikor megkérdezték tőle, hogy te vagy a Krisztus, már annyira úgy gondolták, hogy talán ő az, aki megváltó, és keresztelő János azt mondta, hogy nem, én arra se vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam, majd ő utánam jön. Tehát valahogy erre próbál utalni, hogy egyrészt keresztelő János nem volt vadember, másrészt ő Krisztus útját készítette, és hozzá vonzotta az embereket. A Krisztus útkészítőjének meg azért kicsit kedvesebbnek kell lenni, mint egy ilyen pusztában kiabáló ember. Tehát talán ezek a meggondolások is vezették arra Leonardót, hogy egy ilyen kedves, mosolygós arcot fessen keresztelő Jánosnak, aki ugye mutat az utána jövőre. Különben, hogy halványan talán felfedezzük, hogy egy kereszt van ott a mutató ujja környékén.
Igen. Igen.
Ez egy biztos ábrázolása a Salvator Mundi, tehát ez különben egy ilyen szinte minden festő által megfestett Krisztus arckép, tehát a világ megváltója, ahogyan ugye az egyik kezében tartja a világunkat, vagy a földünket, de itt a bal kezében, a másik kezével pedig kiáldásos és tanít. Tehát ez egy Jézus ábrázolása. És azért is érdemes megnézni ezeket a képeket, hogy az előzőn is azt láttuk, hogy eléggé nőies. Itt is, ugye Jézus ábrázolásánál is. És ezek már arra is választanak, hogy ők az utolsó vacsorán ábrázolt János apostol, miért úgy néz ki, mintha nő lenne, és miért tévedtek bele ebbe a csapdába többen, hogy ott egy nőt ábrázol. Ugye nőiesítés Krisztus alapja, bár mintha egy kis szakálla lenne, de ha a szakállat leszámítjuk, akkor lehetne akár egy női arcvéd is. Ugye ez is egy Leonardo idézet, hogy ahol több az érzés, több a szenvedés is. Igazat tudunk ennek adni? Tehát aki kevésbé érez, tehát érzéketlenebb emberek, kevesebbet is szenvednek, ugye? Hát kevesebbet is szeretnek, kevesebb együttérzés is van bennük, kevesebb öröm is van az életükben, de kevesebbet is szenvednek. Tehát ahol több az érzés, ott több a szenvedés is. Tehát Krisztus azért szenvedett olyan mértékig, amit mi nem tudunk igazán megérteni sem, mert Krisztusnál tökéletes szeretet volt. Tehát olyan érzések, ami igazán talán egyetlen emberben sincs meg. Most itt már az utolsó vacsora képét láthatjuk. Hát ugye próbálják ezt úgy ábrázolni, hogy egy kis retusálva, vagy hogy mondjam, restaurálva, ugyanis nagyon-nagyon romlik a kép állapota. Ezt úgy festette meg Michelangelo ezt a képet, ugye látjuk, hogy egy hatalmas méretű kép különben, ugye a magassága 4,5, több mint 4,5 méter, a szélessége pedig 8,80 méter, tehát majdnem 9 méter, tehát hatalmasnak kép. És úgy festette meg, nem a freskó kép technikával, hogy még egy nedves vakolatra vitte volna fel a festéket, hanem megszáradt vakolatra tempenával festett. Tehát ez nagyon könnyen lepergő módszer volt, úgyhogy ezért hát időre restaurálni kellett a képet. Hát ugye középen látunk egy ajtót, tehát ezt utólag vágták bele a képet. Látjuk, hogy mennyire becsülték meg a maga korában Leonardo képét. Nem a képe, hát tulajdonképpen falóban, ugye? Hát oda kellett egy ajtó, akkor a kép útban volt egy kicsit, vágtak oda egy ajtót. Tehát tulajdonképpen Jézus lábát levágták így az ajtóval. Igen, az ajtónak a tetej. Hát most már be van szaladva, de hát eredetileg hát oda vágtak bele egy ajtót abba a falba. Ugye itt a képnek a összhatásáról mit mondhatunk? Ugye nagyon-nagyon nyilvánvaló az a perspektívikus út, ahogyan itt Leonardo középpontba helyezi Krisztust, tehát itt nagyon sok megtés vonal, majd fogjuk látni ezt egy következő képen. Ő rámutat, tehát aki a képnek a közepén helyezkedik el. És ugye a tanítványokat pedig, a 12 tanítványt hármas csoportokba helyezi. Tehát Jézus jobb oldala felől is két-hármas csoport, és bal oldalán is két-hármas csoport vannak a tanítványok. Ugye ez a kép az utolsó vacsorának melyik jelenetét, melyik pillanatát ábrázolja vajon? Ugye itt is van egy tévedés, mert ugye sokan, és éppen a Da Vinci kód kapcsán is arra gondolnak, hogy hát amikor ugye ő megáldja a kenyeret meg a poharat, nincs is pohár Jézus előtt különben, szóval hogy még csak véletlenül se értsük úgy, nincs előtte pohár, a többiek előtt van, Jézus előtt nincs pohár. Ezen kívül azért látható, hogy a tanítványok mit csinálnak, tehát mennyire föl vannak zúdulva, mennyire, igen, szóval nagyon-nagyon mozgalmas ez a kép. Hogyha Jézus most éppen a kenyeret áldaná meg, akkor valószínűleg nem lenne ennyire mozgék, vagy ennyire látható az, hogy önélek aztán felháborodás van, meglepődés van, vagy megilletődés. Tehát melyik pillanatot vagy mozdanatot ábrázolhatja akkor ez a kép? De amikor Jézus az elárulásáról beszél, és ahogy látjuk is, hogy Jézus arcán inkább szomorúság van, bár még valamit megfigyelhetünk, hogy a tanítványoknak szinte mindegyike vagy nyugodott, vagy elkeseredett, az egyedüli nyugodt ebben az arc, ezen a képen. Hát Júdás nem annyira nyugodt, hogy mindjárt megnézzük közelebbről, tulajdonképpen Jézus. Tehát ahogy mondjam, a mozdulata is, az a statikus, tehát ahogyan ő ott ül középen, mondhatnánk, hogy a megtestesült nyugalom. Tehát ő tudja ugyan, hogy mi történik vele, de hogyha összehasonlítjuk a többi figurával, akkor azt mondhatnánk, hogy Krisztus a legnyugodtabb ezen a képen. Majd mindjárt megnézzük Júdást is, hogy ő rajta mit látunk. Először nézzük végig a tanítványok felsorolását, tehát hogy ki kicsoda ezen a képen. Hát megpróbálták Leonardo rajzai alapján különben, változtani alapján azonosítani a figurákat. Itt egy picit még jobban ki van retusálva a kép. Tehát akkor ugye balról jobbra Bertalan, Jakab, András, ugye az első hármas csoport. Következő hármas csoportban ott van ugye Júdás, Péter és János apostol. Ugye középen van maga Jézus. Következő hármas csoport Tamás, másik Jakab, mármint hogy János testvére Jakab, és Fülöp, ugye az a fiatal tanítvány, hogy szintén elég nőies, látjuk közelebbről. Az utolsó, ilyen hármas csoport pedig Máté, Tábé, vagy Tadeus, Júdás és Simon. Ez a utolsó hármas képről, és majd kicsit nagyítva is fogjuk látni. Vatali, aki ugye Leonardónak némileg kortársa volt, és ugye életrajz írója is, ezt írja erről a képről, hogy mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a felháborodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi van Krisztus lelkében. Tehát, hogy az apostolok mozdulataiban és az arcán is ezt fedezhetjük fel. Szeretet, félelem, felháborodás, fájdalom. Na itt picit a szerkezetét láthatjuk a képnek, tehát a perspektivikus középpontban is Krisztus van, ugye a matér középpontban Krisztus arca van. Láthatjuk, hogy igen, ilyen statikusan, tehát ahogyan ül a nyugalom a középpontban. Ebben ugye a tanítványoknál már látjuk a mozgékonyságot. Ahogyan ez a szellemzés mutatja. És itt egy kicsit közelebbről nézzük meg. A baloldali hármas csoport. Igen, hát ugye most már annyira sajnos az arcvonások nem nyilván lekoptak, de a mozdulatokból jobban lehet figyelemmel kísérni, hogy ki hogy reagál. Jézusnak arra kijelentésére, hogy közületek egyel árul van igen. De hogy a bal oldali föl is állt. Tehát ő ott rögtön odahajol a többihez. És sőt, oda is nyúl tulajdonképpen Péterhez, mert Péter nem látszik itt jobb oldal. A következő is oda néz, mert a másik fülébe sug valamit. A harmadik ugye védekezik a kezével, hogy én nem. Ugye olvasok az evangéliumokban, hogy azt is mondták, hogy csak nem én, csak nem én, de azt is, hogy én nem. Tehát ez a tagadás, hogyha, ahogy Péter is mondta, hogyha mindenki elhagyna is, de én nem. Tehát ez volt a nagy téma, a nagy kérdés, hogy ki lehet az? Na, itt nézzük meg a következő hármas, hát ez a legizgalmasabb, mondhatjuk. Mert ugye, hát itt van az a sötét alak, ugye Júdás, aki meg a testtartása mit fejez ki, hogy amikor Jézus ezt mondta, ő így hátra szűkölt, nem? Tehát azért, igen, akkor ezek szerint ő elég elárulta magát. Igen, az a sötét. A sötét alak. Sötét az arca. És különben a jobb kezében pénzes zacskó van. Tehát ott van a... Nyilván, ugye mivel ő volt a pénztáros is, ezt is jelzi, meg hát azt is, hogy eladja a Krisztust. A háta mögött ugye a két apostol, ugye ez a fiatal tanítvány, akit ugye Mária Magdolnának gondolnak sokan, de ő az, akinek oda súg valamit a másik. Hát ez is benne van az evangéliumokban. Tehát, hogy Péter volt az, aki odahajolt Jánoshoz, mert ugye János volt legközelebb Jézushoz. Ugye azt mondja, éppen János evangéliuma írja le, hogy Jézus kedvén nyugodott. Most Péter viszont oda súg neki, oda szól neki, tehát akkor odahajol felé. János apostol, mint a far Péter. János arcán mit látunk? Ugye ő egy szerűdebb természetű, mint Péter. Ugye az ő arcán egy szomorúság van. Elkeseredés, vagy szomorúság inkább, amit Jézus ilyet mond, hogy őt valaki elárulja. Az ő arcán nincs az rajta, hogy vajon ki. Ő még azt se akarja tudni, vagy nem feltételezi azt, hogy bárki a tanítványok közül ezt megtenni. Péter ellenben oda szól neki, hogy kérdezd már meg Jézust, hogy ki az. Tudd meg tőle, hogy ki az. Na most ugye gondoljuk meg, hogy Júdás mögött egy ilyen összesúgás még kellemetlenebb lehetette számára a helyzetet, nem? mert az is kellemetlen, hogy Jézus ilyet mond, hogy ezt közületek, de még nem lehet tudni, hogy ki, nem biztos, hogy megmondja. De most mögötte odassuk Péter Jánosnak, hogy kérdezd már meg, hogy ki az. Tehát ezt hallani, ugye ez még inkább nem volt kellemes Júdásnak. Még valami érdekesség van a képen, van ott egy késigen. Hát elég fura helyzetben van, de én azt mondom, hogy ez eléggé Péterhez tartozik az a kéz. Így ilyen kicsit kifacsart állapotban van. Ilyen, megmutatom, hogy hogyan. Tehát itt van Péternek a duha ujja, és így van a kezdet. Tehát így egy kicsit el is dugja. Ugye Júdás háta mögött. Mire utalhat ez a hés? Igen, amikor ugye a Gecsemáné kertben kész volt Jézust megvédeni. Tehát ő nem Jézus ellentől, hanem aki Jézust meri bántani. Tehát ez tulajdonképpen arra utal, hogy meri valaki Jézus bántani az én Uramat. Akkor majd én megvédem. Tehát eldugja ugyan Jézus elől, és tehát tudja, hogy azért Jézus erre nem bólintana rá. Elrejti a kést, de ott van a kezében. Tehát a szándék ott van nála. Úgyhogy különben erre is van többféle magyarázat. És olvastam az interneten, hogy az tulajdonképpen nem is Péter kezdte. Hanem negyedik, vagy 13. a személynek a keze. Mindjárt megmondom, hogy kire gondoltam, mert ez nincs rajta a képen, csak belekészteni, hogy itt van állítólag egy kopasz fej, és itt a teste, ez ide borul, és annak a keze. Jaj. És hogy azt állítólag Péter lefogja. Na, hát ez nekem egy kicsit furcsa, mert az nem úgy tűnik, hogy egy külön test. Igaz, hogy ez más színű, tehát Júdáson lévő köpeny, de ugyanígy itt van Jánoson is egy más tévű köpeny. Tehát ez nem indokolja, hogy oda még egy személyt oda ábrázoljon. aki tulajdonképpen ugye sátánnak a szimbóluma lenne. Hát sok mindent belemagyaráztak már különben képekbe, Leonardo képeibe is, ugye már Mona Lisa-ba is. Mona Lisa-ra valaki azt mondja, hogy férfi volt. Hát ő meg azt mondják, hogy nő volt. Tehát most, igen, hát... Szóval tényleg sok érdekességet fedezhetünk fel a képen, de azért ne akarjuk többet felfedezni, mint amennyit maga a művész.
Igen, ilyesmi, onnan bármilyen sokkal.
Igen, maga a művész értek rajta. Különben majd
én... Márti, az a zöld kép, az ki?
Erre még visszatérni.
A zöld ruhás.
A zöld ruhás, az Júdásé. Majd
melyik?
Nem, meg volt az előbb, igen, mindjárt mutatom. Itt van, tehát a két kezét a tanítvány így magára tartja. Igen, ott pedig, itt pedig ugye Júdás egyik keze, azért érdekes, mert itt van Jézusnak a jobb keze, hasonló tartással, és ez jelzi azt, hogy hamarosan, amikor Jézus megkérdezi János apostol ki az, akkor Jézus azt fogja mondani, hogy az, akinek a bemártott falatot adom. És már ott van a keze, hogy megfogja a kenyeret, és adja Júdás kezébe, aki már szinte nyúl érte, hogy hamarosan majd elveszi azt a bemártott falatot. Tehát ez is rajta van a képen. Ezt csak azért vetítem le, hogy lássuk, hogy János apostolt más művészek is hogyan ábrázolták. Ezekre nem lehetne azt mondani, hogy női marx. Ugye ott a bal felsőnél, aki ott oda borul, Jézus ölébe, középen, hát az is eléggé nőies, ugye? A jobb oldali is eléggé nőies, és az alsó is. Szerintem mindegyik.
Igen.
Hát akkor azt mondhatnánk, hogy akkor mindenki így ábrázolta, de különben egyértelmű, hogy János apostolról van szó ezeken a képeken. Ott a sas, tehát egy jelképe volt, János apostolnak itt a keher miatt, tehát ott egyértelmű mindegyikről, hogy János apostolról van szó, nem és nem Mária Magdolnáról. Igen, az is egy jelkép, egy régi, hogy ezek mind János apostol ábrázolásai, és mindegyik azt mondhatnánk akkor, hogy női alap volt. Ugye a hosszú haj, mert a legfiatalabb volt az apostolok között, így próbálták ábrázolni, hogy szakálla, hosszú haja van, és hát ugye ilyen nőies kinézete van. Ugye itt van a Krisztus ábrázolása, hogy látjuk, hogy igen, azért fájdalom, csalódás van Jézus arcán is, de nincs felháborodás rajta, vagy hosszú vár, vagy bármi zaklatottság. Egyedül a jobb keze az, ami egy picit jelzi, hogy feszültség az van. A jobb keze. Az, amivel hamarosan megfogja majd a kenyeret és odaadja Júdásnak. Tehát ami azt jelzi, hogy igen, azért nem mindegy, hogy egy tanítványon fog engem elárulni. Tehát Jézusnak ez egy nagy fájdalmat okozott. A következő hármas csoport, de itt még inkább láthatjuk azt, hogy mennyire különböző érzelmeket váltott ki az apostolokból. Ugye felháborodás a közösség, én nyakad arcán, hát ugye föl van, teljesen földúrt. Ugye a mennydörgés fiainak nevezte Jakabot és Jánost Jézus, tehát itt tényleg egy mennydörgés fiát látunk, aki föl van háborodva ezen, hogy képes lenne erre valaki. Ugye a test, vagy a kezének a tartása is kifejezi, hogy ilyen nem lehetséges. Tamás ugye fölfelé mutat, valószínűleg is valamit magyaráz, vagy kérdez, hogy történhet ilyesmi. Fülöp pedig ugye az a részvét, meg hát hogy csak nem én, ugye igen, az a kérdés, hogy csak nem én, ki lenne erre képes. És ugye az utolsó három apostol egymással tanácskozik, hogy igen, megbeszélik egymással, vajon kire gondolhatott Jézus. De középsőre néznek ketten is.
Neked itt viszont ugye egy
irányba bűnök, hogy akkor lehet benne, amik.
Ugye a háttér is nagyon érdekes, hogy ennyire világító kék az ég, tehát hogy annyira ki tudja emelni. Leonardo a képen, majd egészen újra megnézzük, hogy a teret annyira tudta ábrázolni, hogy ez ugye egy falon van, de úgy tűnik, mintha még egy hatalmas nagy terem lenne. Mert, sőt, tehát mögöttük lenne egy nagy terem. Itt ezen a képen nem látszik ezt. Itt úgy tűnik, mintha rögtön mögötte ott lenne az ablak. Ugye itt, hogyha levetjük róla az oszlopokat és minden egyedet, akkor ez olyan, mintha közvetlenül az ablak előtt ülne Krisztus. Vagy fogjuk látni, hogy messzebbről már egyáltalán nem, vagy visszamennék akkor, nem tettem ki még egyszer. Tehát nézzük meg egyben, hogy itt viszont már sokkal másabb, ugye, hogy látszik, hogy messze van bizony az ablak. Itt van jó néhány oszlop, tehát van itt még, hogyha ezt térben elhelyeznénk, nem is tudom hány méter lenne. Legalább 4-5 méter még arra Jézus mögött, nem? Így az oszlopok meg fönn a plafonon is ezek a nyitott rácsok, tehát ezek azt mutatják, hogy van a bőven tér. Tehát amikor közelebbről nézzük, akkor ez nem derül ki. Na, akkor ugye itt zárul le Leonardónak az életműve. Egy nagyon egyszerű síremléke van. Franciaországban, ugye az angolzi királyi kastély Szentfert kápolnájában. És ugye volt egy ilyen kijelentése is, hogy miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, ugyan jól eltöltött élet után boldog halál vár. Igen. Na hát itt érte utol a boldog halál. Franciaországban, tehát nem a szülő altárnában, és itt is van eltemetve. Állítólag ezt szumálni akarják. Nem tudom miért a holttestét vizsgálgatni, aztán talán még nem került rá sor, hogy milyen vizsgálatokat akartak vele végezni, majd rajta. Tehát itt van egy nagyon egyszerű síremléke Leonardónak. Hát nem tudom, hogy együtt, úgy röviden megpróbáltam bemutatni Leonardo életművét. Én mindenkinek ajánlom, hogy azért próbáljuk meg még utána olvasni, mert interneten rengeteget lehet róla találni, és nagyon hihetetlen vagy az életműve. Nagyon, ahogy említettem, nagyon kevés képe maradt, kevés befejezett képe, de az egyéb életműve az, ami hatalmas. Hát ami mutatja, hogy tényleg egy lángész volt ez az ember. És ha tovább él, akkor valószínű, hogy tudott volna még érdekes dolgokat alkotni. Hát végül is az önállkép azt mutatja, de mondhatnánk azt, hogy a saját korában szép kort élt meg. De most akartam menni a nevejére még egyszer nézni. Igen. A saját korában szép kort élt meg, tehát 67 éves koráig élt, de élhetett volna tovább, hogyha nem betegszik meg, és nem viszi el a betegség, tehát azért sajnos ugye abban az időben az átlag életkor azért 40 körül volt, hogy még annyi sem.
Tizenkét tanítványnak a törvényt megnézzük. Na most ugye még visszatérve a Da Vinci kódra, hogy ugye mi is volt a fantáziája a Abraham-nak, az, hogy ugye a Szent Grált keresték állítólag már ugye középkorban is a lovagok, amiről ugye úgy gondolták, hogy az a kehely, amiben ugye Jézus vére, hanem a vérvé vált bor volt, hogy ez a Szent Grál. Tehát egy kehely, ugye a kejheseknek is nevezték őket. Kehely, amiben a Jézus vérévé átalakított szőlőlé volt. Hát már ugye az is egy nagy kérdés van egyáltalán, ugye mi alakult át művé, mert átalakult-e, mert Jézus azt is mondta, hogy én vagyok az ajtó. Meg azt is mondta, hogy én vagyok a szőlőtő. Igen. Igen, én vagyok az ajtó. Na most az, hogy ez az én vérem, az, tehát és a tanítványok is értették, meg abban a korban szerintem mindenki értette, mert ebben a korban mindenki értette a jelképes nyelvezetet. Tehát mikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az ajtó, akkor senki nem gondolta azt, hogy Jézus ténylegesen egy ajtó lenne. Hanem tudták, hogy ez valamilyen jelkép szimbólum. Amikor ő azt mondta, hogy ez az én vérem, akkor egyetlen tanítványa se gondolta arra, hogy ténylegesen vért isznak. És hogy ez hogy tényleg átalakul az, ami a pohárban van, hanem hogy Krisztus ténylegesen majd kiontja a vérét, és ez egy jelkép csupán. Tehát éppen ezért teljesen hiába való keresni azt a kejhet is. És hát különben is, hogy ez milyen kehely volt, vagy nem volt, abban az időben milyen poharakból ittak, ez is egy nagy kérdés. Valószínűleg csak nem is olyanokból, amilyeneket Leonardo-ra lefestetnek, nem üvegpoharakból ittak. Igen, hát valamilyen talán fél pohárból. Na most ugye a Da Vinci kódnak az alapeszméje viszont az, hogy nem pohár, és nem a Krisztus vérének a tartója, ez a bizonyos Szent Grálnak elnevezett valami, hanem az valaki volt, mármint hogy az Mária Magdolna, aki Jézus Krisztusnak a felesége lett volna. Ugye ez elég furcsa elképzelés. Az is, hogy Jézusnak egyáltalán felesége lett volna, de hát az még furcsább, hogy ez éppen Mária Magdolna lett volna, mert igen, ugyanmiért. Igaz, hogy Mária Magdolna több alkalommal szerepel a Bibliában, ugye úgy is, mint aki legelső volt, aki a feltámadott Krisztussal találkozott. Mária Magdolna nagyon mélyről jött a Biblia szerint, és Krisztus megszabadította őt a megkötözöttségéből és bűneiből, és ezért ő nagyon ragaszkodott Krisztushoz. De hogy ennél több közük lett volna egymáshoz, arról sehol nem olvashatunk. A másik pedig, ami elég egyértelmű, hát ahogy említettem, hogy maga Leonardo nem gondolta arra, hogy János apostol helyett betegye Mária Magdolnát. De hogyha nem helyette, akkor pedig nem 12 személynek kellene ott lennie Jézus mellett, ugye? Akkor 13-nak. Tehát ha nem hagy ki egyet, akkor most melyiket hagyta ki? Tehát ha Mária Magdolna van ott, akkor melyik apostolt hagyta ki? Júdás biztos nem, mert azt látjuk, hogy ott van. Azt melyiket hagyta le? Tehát nagyon, nagyon nem logikus. Még így sem. Tehát így képileg se, művészet történetileg se, egyáltalán nem logikus, hogy oda tesse Mária Magdolnát. És tehát János apostol meg főleg nem hagyhatta le a képről. Mert ő az egyik főszereplő volt az utolsó vacsorán. Ugye? Tehát,
igen?
Hát ez állítólag nem is Dan Brown-tól indult ki, hanem még egy jóval előbbi szerző írt egy könyvet, ami nagyon hasonló ötleten alapult. Hát ez egy regény. Igen. Ez egy krimi. Jó pénzét meg lehet venni, el lehet olvasni, lehet rajta izgulni. de ezt valaki kitalálta. Persze aztán hivatkozik bizonyos forrásokra, amik nagyon-nagyon bizonytalan források, körülbelül hasonló a hitelességük, mint az ő könyvének. Tehát ez olyan, olyan apokrif írásokra, amik jóval később keletkeztek, tehát nem az apostolok korában, hanem jó néhány évszázaddal később. Hát azért mondtam, hogy körülbelül a hitelességük annyi ér, mint a Braunnak a könyve. Mert az ugyanúgy regény. Tehát amit néhány évszázaddal később valaki írt evangéliumként, az egy fikció, tehát az egy kitalálás, az nem lehet hiteles. Ellentétben azokkal az evangéliumokkal, amit viszont kortársak írtak, és többnyire tanítványok. De Lukács kivételével, aki viszont egy alapos kutatás után írta meg az evangéliumát. Illetve Márkét, aki jelen volt azért, tehát ha nem is tartozott a 12 tanítványhoz, de ismertek Jézus és az ő tanításait. Na, szóval, hogy ez is logikátlan, hogy nem 13 főszerepel Krisztus mellett, hanem 12, és akkor az nyilvánvaló, hogy a 12-nek apostolnak kell lenni. Hát van még néhány ilyen belemagyarázási lehetőség. Én már olyat is láttam, hogy hangjegyeket írnak az apostolok fejére, meg kezére, és akkor ott valamilyen dallamot le lehet játszani. Tehát egy bármit lehet, ez körülbelül olyan, mint a Biblia kódja. Abból is bizonyos, hogy is mondják ezeket a rácsokkal, bármit ki lehet olvasni. Hát ugyanígy ebből a képből is bármit ki lehet találni. De nem csak erről.
Valószínűleg Dávincsiről, mert ennyire sokrétű volt, mert ennyire minden elértő. Többet feltétel ezeknek, hogy lefestek festni.
Hát lehet.
Ezek mögé gondolni, lehet. Hát egy üres zseni nem igaz, hogy lefesti csak úgy. De?
Valami kell, hogy legyen. Ezen kívül.
Igen,
ezen. De hát azért láthatjuk, hogy lerajzolt Natúr egy ibolyan szállat is, tízszer is akár, semmi jelkép tartalom nem volt mögötte, csak egyszerűen azért, mert szép.
Most jelentek
is magad. Köszönöm? Amit magad. Ja, igen.
Nem, mert másik nőjétem egy ibolyát. Csak tűnét változtatom.
Ő hívő ember volt?
Igen. Igen. A írásaiból is kiderül, hogy igen, hívőjelben volt. Talán nem úgy, mint nem úgy volt vallásos, ahogyan az ő kora nagyon mélyen vallásos emberei. Ő inkább tehát a teremtő Isten tisztelte. És a Krisztust is. Tehát, nem annyira az egyházat. Hát mondjuk ezzel nem is lehet csodálkozni, mert Michelangelo-nál is látjuk, hogy szegények, akik ilyen közel voltak a tűzhöz, és láthatták, hogy ott mi zajlik, azok nagyon nehezen tudták tisztelni az egyházat, vagy az egyházvezetőt. Hát nagy valószínűséggel, mert mondom, hogy ugye a apostolokról is készített pártlatokat. A végét biztos, hogy olvasta az evangéliumoknak. Mert hát ahogy kellett, hogy ilyen képet tudjon festeni.
A másik, ami
előtt
nem lehetett, hogy mondták technikai, hogy hogyan festette, vagy készült. Tudok, hogy ennyire zseni volt, nyilván tudnia kellett azt, hogy ez a technika nem hosszú időt álló. Tehát, hogy nem sokat festette, hogy itt beszélgettük, csinál egy 5 méter, 8 méteres hatalmas művet, ekkora körültekintéssel, szóval a kitettet, jó? Hadd beszélgessünk. Jó? Nem oda alá volt. És ekkor a körültekintéset megalkotja, miközben tisztában kell lennie vele, hogy ez csak úgy nem fog fönnmaradni, mert ez le fog kopni és el fog múlni. visszautalva a Da Vinci kódra, akkor nem így üzenni akar, mert nem egy időtálló üzenetet volna, amikor az egész...
Hát az az igazság, hogy ez a szerzetesek ebédlője volt. Tehát ez még csak nem is egy templomban készült ez a kép. Egy ebédlőnek az egyik fala, hogy a szerzetesek valami épületes dolgot nézegessenek, miközben ebédelnek. Tehát, hogy mondjam, tulajdonképpen lealacsonyító egy művészre nézve, hogy egy ilyen megbízást kap, hogy egy ebédlőnek az egyik falát tesse ki, nem?
Nem a tévúzgával.
Igen, mert ez az volt. Tehát egy ebédlő, és akkor látjuk, hogy mennyire becsülték, hogy egy ajtót is belevágtak utólag. Hogy de visszatérve a temperára, az volt a probléma, hogy az egyéb freskó technikával, tehát a nedves vakolata festésnél nem lehet annyira finom árnyalatokat találni. Tehát akkor az olyan nagyon freskó hatású lesz. Tehát ez olyan, igen. Tehát ő pedig annyira az árnyalatokkal variált mindig, ugye láthatjuk a Mona Lisánál sor a többieknél is, hogy az arcoknál annyira, de annyira ügyelt arra, hogy ott aztán az véletlenül se látta meg egy ránc se, tehát az átmenetek nagyon finomak legyenek, és ezt a temperával tudta elérni, tehát nem tudta volna azzal a kicsit durvább...
Ez is önnek, hogy a saját magának volt fontos, hogy egy olyan,
ami neki megfelel. A Mona Lisánál se az volt a fontos, hogy a megrendelőnek jó legyen, mert oda se azt
tanulja,
hanem hogy ő tökéleteset alkosson. És azért mindig variált rajta egy picit, mert még nem volt vele megelégedve. Igen, szóval...
És ilyen esetben
nem ott van. De ott van. Hát nem tudják leszedni. Nem tudják leszedni a falról. Ez a falra festett kép, ami olyan folyamatosan pereg le. És folyamatosan... Milánóban van, hát igen. Állítólag mondjuk én nem voltam ott, azt mondják, hogy ez valami ilyen, nem is egy ilyen normál terem, hanem valami kifli alakú, vagy milyen alakú teremnek a végén van ez a fal. Hát a terem maga ilyen hosszú, ilyen nem is teljesen egyenes falú, csak az, ami szemben van, az ilyen.
Úgyhogy, az Anna engem fölhívott, és azt mondta, hogy mondja már ezt a kis történetet, és már lehet, hogy egy párral is lettek, hogy a napoleoni idők idején, mikor a harcolt a Napóleon, akkor meglátta ezt a képet, és akkor azt mondta, hogy ez nekem kell. Ugye, mert műgyűjtő volt, és hát mondták meg, hogy ezt nem lehet elvinni, mert hát ez a falra van festve, de neki kell, és közötte az ebbet a falhoz, és hogy megbízta valami festőt, aki megcsinálta ezt mozaikokból, de ugyanez teljesen nem másolta mozaikokból, de igen, mire elkészült a kép, addigra viszont hát ő már Szent-Ilonán volt. Társaságét ugye a Szent-Ilon fel volt háborúban, hogy ki fog neki fizetni. Na, aztán végén csak kifizették neki, a Szent-Ilonán kifizette, és ez az ember, aki festette, ez a Minorit Bécsbe, a Minorit a templomnak ajándékot adta. Azt a mozaik festményt, úgyhogy arra jártok a közvetlenül.
A Pécsben van?
Pécsben van a Minorit a templomban, ugyanígy, egy az egyben, ugyanígy néz ki és gyönyörű. Arra jártok a
közvetlenül,
hogy
Pécsben
van. Hát ezt csak úgy érdekesnek éppen az Anna Nemzét, hogy mondja mellett.
Most itt látszanak a lábak is, mert itt egy kicsit kidepusálták a képen, hogy ott látszanak a lábak.
Igen.
Még egy ilyen lábait vágták le.
Hát a kapuniát.
Hát akkor azt mondhatnánk, hogy jó is az, hogyha valakinek ennyiféle képessége van, meg rossz is, mert hát jó, mert nem unatkozott soha biztos. Nem voltak neki üres napjai, hogy jaj, most mit csinálja. Viszont nem tudott semmit igazán befejezni, végig csinálni. Tehát ő neki valószínűleg annyira pörgött az agya, hogy Szóval amit elkezdett, azt úgy igazán nem tudta véghez. Annyira sok részű volt az érdeklődés. És a különben, ahogy mondtam, nagyon szépen játszott is hangszereken, többféle hangszeren is, és maga csinálta, ahol készítette a hangszereit. Úgyhogy nem is tudom, hogy mihez nem volt neki adottsága. De különben, hát ugye nem mondtam el, de biztosan tudjuk az életrajzából, hogy ő ugye törvénytelen gyerekként született. És ugye gyerekkorában még az édesanyjával volt, aki egy egyszerű cselédlány volt. Különben élete végéig gondoskodott az édesanyjáról. Az aplóiból tudják, mert följegyzett mindent pontosan. Katerinának nevezve a saját édesanyját, hogy Katerinának mikor mit visszaadott, stb. Hát hogyan gondoskodott róla. Aztán ugye apja magához vette és ő tanítatta, de hát tulajdonképpen ugye nem egy törvényes házasságból származó gyermek volt. Neki viszont családja nem volt, tehát nem maradtak fönt utódok. Aztán itt is van mindenféle találgatás, hogy akkor most ő vajon tessék. Igen, nem az, hogy vannak gyerekei, hanem hogy miért nem voltak, meg hát nem csak, hogy gyerekei nem voltak, hanem nem volt neki barátnője se, hogy így mondjam. És akkor úgy gondolták, hogy Ferde volt, de ez is érdekes, hogy végül is a sok-sok-sok kutatásnak a végére arra jutottak, hogy nem. Tehát Leonardo nem homo, hanem aszexuális volt. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ő távol tartotta magát az ilyesmitől. Ő távolról csodált mindent, ami szép. És nem igazán. Tehát azt mondták, hogy ő nem is tudom, hogyan fogalmazták ezt meg, hogy talán őtőle idézték, szóval ő nem tartotta vonzónak azt, hogy amit férfiak nők egymással művelnek. Ő ezt, amit látott, tehát az emberi testet, azt szépnek tartotta, legyen az férfi vagy nő, nem tett különbséget, meg a természetet, meg minden csodát, tehát mindent, ami szép, mert különben. Tehát érdekes, azért mondtam, hogy nagyon-nagyon ellentmondásos személyiség volt, mert azt mondhatnánk, hogy egy szép megjelenésű, csinos fiatalember, ugye? Aki után rohanhattak volna nők. Hát nem rohantak valószínű, mert ő tartózkodó volt, nagyon. De amúgy meg társasági volt. De mégis tartózkodott. Tehát nem voltak igazán, nem volt igazán. A tanítványain kívül nem volt igazán olyan.
Jobban legyen, amíg tett, mint hogy ő legkülönösen van. Nem tudtam, de
Hát a valós. Mindegy, szóval ettől függetlenül azért azt látjuk, hogy ő mégsem volt magányos, tehát nem érezte úgy, hogy jaj, én szerencsétlen, aki magányosan kellett, hogy leéljem az életem. Tehát nyilván neki erre volt adottsága, hogy ő így egyedül is boldogult, és nem csak boldogult, hanem boldog volt. Tehát, és azt mondta, hogy egy értelmes életet élt le, és egy boldog élet után boldog halál várta. Tehát így fogta fel az életet, nem volt buskomor, nem vált. Michelangelo már igen. Tehát ő hát ez igen, erre születni kell. Tehát mondom, hogy nagyon, tehát azt, hogy egy nagyon életigenlő ember, mint Leonardo, és mégis egy ilyen magányos farkasként, és érte le, és boldogan érte le az életét, és megtöltött a tartalommal.
Hányan kérdőnök arra? Vizualitásról.
Amúgy meg olyan nagyon nem zavarta az, hogy ő híres lesz, vagy nem. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a hírnév mennyire izgatta, vagy nem izgatta.
Nem
nagyon. Tehát ő neki az volt. Sőt, Michelangelo nagyon, nem is irigy, hanem féltékeny volt inkább. Tehát ő neki sokat számítottak a riválisok. Leonardónak abszolút nem. Tehát, sőt, nagyon is elismerte Michelangelo-nak a tehetségét, még el is rajzolta a Dávid szobrát, tetszett neki. Tehát ő elismerte azt, ami másban jó volt, és neki ez nem volt probléma, hogy most van, aki netántán jobb, mint ő bizonyos dolgokban. Tehát még csak a hírnév sem volt olyan nagyon fontos neki, hogy ott is látja, hogy ajánlotta magát, de nem úgy, hogy most, tehát kicsit nagyképűnek tűnne ez a levele, hogyha nem tudnánk, hogy tényleg meg tudta csinálni. Mert ugye elég ennyi, de nem is hasonlítja ő magát másokhoz, tehát nem azt írja, hogy jobb vagyok ennél vagy annál vagy amannál. Hát ajánlom magamat, és ezt én meg tudom csinálni, ha kell, ha nem kell, akkor sajnálom, de én akkor is csinálom, ha nem kell, mert ő akkor is csinálta hát ezeket a dolgokat. Hát senki meg nem rendelt tőle, mit tudom én, a repüléshez semmit. Ő akkor is csinálta. Tehát egy olyan ember volt, aki nem azért dolgozott, hogy megfizessék, hanem dolgozott, mert örömet találtott. És így is megért, mert hát az a kevés számú képeiért azért sok pénzt kapott.
Mert anyjával azért folyamatosan
tartott. Igen, igen. Na, hát akkor
gyengé volt. 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 Gyeng